Hölgyeim és Uraim, Farkas Ferenc zeneszerzőről fogunk beszélgetni, ugyanis november 7-én a Pesti Vigadóban 7:30-as kezdéssel lesz egy emlékkoncert Farkas Ferenc műveiből, és a beszélgető partnerem Zelinka Tamás, műsorvezető, előadó művész, zenetanár, és hát elsősorban ugye a Parlandó című zenepedagógiai lapnak a főszerkesztője. Szia Tamás!
Így van, teljességgel igaz. 50 esztendeje vagyok ennek a lapnak a szerkesztője.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy 1971-ben, ugye, akkor indult?
72 az egész 72, pontosan, aha. 72 februártól. De hát az 50 év megvan, az 50 év már megvan. Nagyon gyorsan elrepült.
Hát igen, sajnos ez így van. Na, de hogy visszatérve Farkas Ferencre, én egy kicsit utána olvastam, ugyanis valahogy megmondom őszintén, szerintem, hogy nincs benne eléggé a köztudatban, bár számtalan zeneiskola viseli az ő nevét, Nagykanizsától Budapestig, és hát ha mással nem is, a filmzenével biztos, hogy találkoztak az emberek, hiszen a Kőszívű ember fiaitól a Kárpáti Zoltánon keresztül, de még az egyik első nagy magyar természetfilm, a Gyöngyvirágtól Lombhullásig, ugye Homoki Nagy István filmje is az ő zenéjére szól, vagy annak a zenéje hallatszik benne. Ő egy ilyen egészen fantasztikus, és azt gondolom, hogy irigylésre méltó életet élt, hiszen hát egyrészt nagyon sokáig élt, 95 éves koráig, és hát akkor is ugye munka közben szépen elaludt, azt hiszem, hogy pont egy Federico García Lorca verset akart megzenésíteni, és hát egy ilyen igazi, nagyívű, olyan művész volt, akikből azért ma már nagyon kevés akad, és ezt elsősorban a sokoldalúságára értem, hiszen ő kapcsolatban volt írókkal, művészekkel, 12 nyelven beszélt. Ilyenekre szokták mondani talán, hogy igazi reneszánsz ember volt.
Ez teljesen igaz, és tulajdonképpen csak azon csodálkozom, hogy nem tégedet kértek meg, kedves szerkesztő úr, a műsor vezetésére, mert tulajdonképpen elmondtad mindazt, amit bevezetőben, nagy általánosságokban, de okosan Farkas Ferenc életművéről el lehet mondani, aki egyébként a Magyar Művészeti Akadémia posztumusz tiszteleti tagja címet is viseli. Hát sajnos ez a posztumusz szó azt jelenti, hogy ő már halála után kapta ezt a megtisztelő címet, viszont két Kossuth díja is van, az egyiket a Csinom Palkó című daljátékáért kapta, amely a rádiónak készült eredetileg, aztán színházak is játszották, a közelmúltban a Budapesti Operettszínház is, és egy nagyon hatásos és nagyon jó játékfilm is készült belőle. Merem mondani, hogy a Csinom Palkó a legismertebb műve, a második Kossuth díját pedig 1991-ben kapta, tehát azt lehet mondani, hogy az életének a záró szakaszában, és erre volt talán a legbüszkébb, mert itt most nem egy alkotás káprázatos sikere okán kapott magas díjat, hanem ezt a második Kossuth díjat általában a művészek egy teljes életmű lezárásaként szokták megkapni. De ahogy te a bevezetőben említetted, élete utolsó percéig komponált, és hogyha azt mondjuk, hogy 10 éves korában már zenét írt, amikor általános iskolás volt a Bakács téri általános iskolában, majd pedig a Lónyai utcai református gimnázium tanulója volt, tehát már tanulóként az osztálytársai számára népdalfeldolgozásokat, kiskórusokat írt. Ha ezt vesszük kezdőidőpontnak, akkor körülbelül egy 85 éves zeneszerzői pályafutásról beszélünk. Az életművét összefoglaló alkotás, amelyet Gombos László zenetörténész készített, az 629 zeneművet tartalmaz.
Elképesztő.
De valójában ennél sokkal több zeneművet komponált, ugyanis a szám akár elérheti az ezret is, ugyanis számos alkotásából készített teljesen azonos értékű második, harmadik vagy negyedik kiadást, ami azt jelenti, hogy eredetileg mondjuk készült zongorára, de azt követően sokféle szólóhangszerre, kamara együttesre, zenekarra is meghangszerelte, átírta ugyanazon műveit, hogy mások is részesülhessenek belőle, és ezek nem másolatok, ezek ugyan átiratok, de teljes értékű kompozíciókról van szó. És hogy még mindig nem fejeződött be életművének a bemutatása, jól bizonyítja ez az általad említett november 7-i hangverseny, ahol például a Maskarák zongorára című zeneművet, amelyet egy olasz festőművész képeje alapján készített, most ősbemutatóként hangzik el, mert a zongora változat, amely 1983-ban készült, még nem került előadásra, de a művésznő Nagy Márta a zeneszerző kéziratából játsza, ami azt jelzi, hogy még a kiadására sem került sor. Aztán van egy másik alkotás, a Sonatina Ubuára, hegedűre, brácsára és csellóra. Erre is az van odaírva, hogy ős bemutató, de itt az átiratot nem a zeneszerző készítette, hanem Lencsés Lajos obuaművész, aki megismerve Farkas Ferenc csodálatos zenei hangzás biztosító és szépséges dallamú szonatináját, amelyet eredetileg oboára és zongorára ért. Most Lencsés Lajos, Németországban élő világhírű obuaművész, az oboa szólót megtartva, de a zongora szólót hegedűre, brácsára és gordonkára átírta. Ilyen módon ez a mű, azt lehet mondani, megint egy új életet kezd, tehát tovább nő azon Farkas Ferenc művek száma, amelyek még nem szerepeltek, vagy nem szerepelhettek az ő életművében.
Fú, elképesztő. Ha már itt tartunk, akkor kérlek, Tamás, hogy mondd el, hogy miket hallhatunk még.
Ez egy kamara zenei hangverseny lesz, amely a szerkesztőknek az szándékát tükrözi. Lehetett volna Farkas Ferenctől zenekari műveket, oratórikus műveket, dalokat, kórusműveket, nagyszabású kórusműveket, a kamarazene sokféleségét, filmzenéket, színházzenéket, rádió kísérőzenéket. Ő a műfajok, a zenés műfajok, a zenei műfajok teljességét átfogta életművével, tehát el kellett dönteni a szerkesztőknek, hogy mit fognak csinálni, és így lett a műsor egy kamarazenékoncert, amely kezdődik egy vonós trióra írt notturnóval, tehát nagyon stílusosan egy esti zenével, majd jön ez a bizonyos Maskarák zongorára, amely, hát ma említettem az előbb ősbemutató, de előzőleg ez egy kamara csoportra íródott mű volt, majd a Bihari Román Táncok Hegedűrei Zongorára című alkotás következik, melyet Illényi Katica szólaltat meg Nagy Márta zongora közreműködésével. Ez azért érdekes, mert Bartók Béla Bihari Román népzenei gyűjtéséből valók ezek a dallamok, az Bartók szíves engedélyével. Majd pedig következik három olyan dal, amelyek a 16. és 17. századi költők, vagy ezen korból származó könyvekben található dallamok harmóniával történő ellátását mutatja, amelynek Farkas Ferenc mindig nagy mestere volt, lásd a legismertebb művét ugyanebből a korból, a régi magyar táncokat. Aztán jön az a bizonyos átirat ősbemutatóként Sonatina obuára, hegedűre, brácsára és csellóra, amelyet Lencsés Lajos készített. Aztán eredeti műként hangzik el három tétel fuvolára, csellóra és csembalóra, ez egy trió alkotás, majd a koncertet a nemzetközi hírű Magnifikát leánykar műsora zárja Szebe Lady Valéria vezényletével, és itt három gyönyörűséges kórusmű szólal meg. Az egyik az Ave Mária, amely hát latin nyelven hangzik el. Ezt mindig nagy örömmel vették a külföldön élő kórusok, mert végre nem magyarul kellett egy Farkas Ferenc művet megszólaltatni, tehát nem a magyar eredetén, hanem hát itt a latin nyelv segít az előadóknak. Aztán jön
valószínűleg egy Bakunyi, egyszerűbb, igen.
Sokkal egyszerűbb, persze, hát ez a második számuk lesz a Bakonyi Párta Bugyusztató, ez egy népzenei feldolgozás, majd pedig a Baszk Dalok című kórusműve jön, amely egyébként egy baszk kórus fesztiválra született, és itt szeretném megemlíteni, hogy Farkas Ferenc nem csak a zeneszerzés Ben volt egészen kiváló, és hát, hogy így mondjam, zseniális, hanem nyelv zseni is volt, ugyanis nagyon sok nyelven beszélt és fordított, és ezek a művek mindig ezeken az eredeti nyelveken születtek meg, ő eredetibe olvasta, és kapott ezekre megzenésítésére ihletet.
Igen, állítólag több mint 12 nyelven beszélt, és hát nagyon sok író és költő volt személyes barátja, hihetetlenül ismerte a világirodalmat. Közben az jutott eszembe, hogy vajon a külföldi kórusoknak nehezebben magyarul énekelni, vagy a magyar kórusnak baszk nyelven, de ezt most így nem fogjuk megtudni. Ugye a közben...
Megtudjuk, ugyanis én nem beszéltem még az előadókkal, de el tudom, mivel ennek van jól sikerült magyar fordítása is, el tudom képzelni. Itt ennek a műnek az az érdekessége, hogy Farkas Ferenc felfedezte, hogy a baszk nyelv ritmikája nagyon emlékeztet a magyar nyelv ritmikájára. Ez ihlette őt meg, hogy ez a mű megszülessen, tehát jelen esetben a mű fordítása és az eredeti nyelv talán nem okoz akkora különbséget, mint mondjuk más esetekben ez lenni szokott.
Hát biztos, hogy izgalmas lesz, és ugye a közreműködők közül ne hagyjunk itt téged, hiszen te leszel a műsorvezető. Visszatérve Farkas Ferencre, említettük itt a Kossuth díjakat, de azt gondolom, hogy egy művészről nyilván a díjai mellett, de a legtöbbet mégiscsak a tanítványai mondják el, és hát Farkas Ferenc tényleg mindenkit tanított, olyan világsztárokat ugye, mint Ligeti György és Kurták György, de hát mondhatom, ugye Vujcsics Tihamért vagy Szokolai Sándort, ők tényleg hát ilyen oszlopai a magyar kortárs zenének, vagy azt mondhatjuk, hogy a 20-21. századi magyar zenének.
Ez teljességgel így van. Én a magyar zenepedagógiában, tehát itt a felsőfokú, tehát a zeneakadémiai tanításra gondolok, még egyetlen egy professzor tudok hasonló eredményekkel megemlíteni, ez pedig a Köszler János nevezeti professzor, aki annak idén Doknány Ernőt, Bartók Bélát, Kodály Zoltánt, Weiner Leót, Kálmán Imrét, Huszka Jenőt, és sorolhatnám tovább a zeneszerzőket, és amiben hasonlít Farkas Ferenchez, nem csak a nagyszerű szerzők mennyisége, akik az osztályából kijöttek, hanem mindegyiknek sikerült megőrizni és megteremteni az önálló arculatát. Tehát itt nem Köszler János vagy Farkas Ferenc epigonok sorozata repült ki a Zeneakadémiáról, hanem olyanok, akik egyedileg is új arcokat teremtettek, tehát Farkas Ferenc, mint tanár, nem magát okrorálta rá tanítványaira, hanem azt kereste meg mindegyikben, amelyhez ők a legjobban fognak érteni, és amellyel a legszínesebb utat tudják bejárni. Egyébként a legérdekesebb, hogy többségük, ahogy Farkas Ferenc is, nagyon vonzódott a zenész színpadhoz. Itt Petrovics Emil, Bozai Attila, Durkó Zsolt, Szokolai Sándor, Ligeti György, Kurták György, Vidovszky László, Balázs Árpád, hogy most csak néhányat említettem a legjobbak közül, mindegyik ragyogó alkotásokkal gazdagította a zenész színpad repertoárját is.
Hát ez így van. Tamás, az elején említetted, hogy kamara darabokat találtatok ki, ez volt a szerkesztési szempont, és én beszélgettem korábban Dubrovai László zeneszerzővel, és ő valami olyasmit mondott, hogy mostanában a kamara zene, hát ő nem így fogalmazott, hogy kiment a divatból, de tulajdonképpen valahogy ez volt a lényege, hogy valamiért a koncert szervezők kevésbé részesítik ezt előnybe. Mi lehet ennek az oka? Mert ugye a világunk most pont arról szól, hogy mindent olcsóbban, kisebben, egyszerűbben oldjunk meg. A kamarazene az pont erről szól, hiszen az tulajdonképpen a családi, baráti zenéréseknek volt a formája. A közönség mégis inkább állandóan, nem tudom, szimfonikus zenekarokat akar látni?
Szimfonikus zenekar, oratórium és opera. Aha. Ezek a legnagyobb létszámú, leglátványosabb, ehhez még az operettet is hozzátehetem. Persze. Tehát a monumentalitás, a nagy előadó apparátus megszólalása, vagy színpadra lépése, ez ugyanolyan, mint a filmművészetben, ahol a nagy játékfilmet mindenki előnybe részesíti, pedig rengeteg csodálatos kis játékfilm születik, 5-10-15-20 percesek, ezek csak ritkán, nagyon ritkán jutnak el a nagy sikerhez, mert a nagy látványosság. Aha. Ez ugyanakkor a kamarazene egy bizonyos fokú érettséget kíván a hallgatótól, uh-huh. és ezek a művek sokkal koncentráltabbak zeneileg, mint a nagy zenekari alkotások, tömörebbek, összefogottabbak. Talán a költészethez tudnám a legjobban hasonlítani. Vannak olyan nagyszerű költők, akik néhány verszakban tudják elmondani mindazt, amit másoknak egy hatalmas nagy drámában sikerül csak. Hasonló a helyzet a zenében is, de a közönség nagyon szereti a látványos dolgokat. Másrészt pedig a kamarazene igazából intim környezetben hat a legjobban, és ha intim környezetben vagyunk, tehát kis létszám 50-100-150, hát ez önmagába véve kisebb közönséget is kíván, mint a nagy együttes, de hogyha a kamara előadók kiválóak, és játékukkal, művészetükkel lenyűgözik a hallgatókat, mint ahogy ez remélhető lesz november 7-én is a Vigadó nagytermében, akkor teljes értékű muzsika és zenehallgatás vár az ott lévő zenebarátokra.
Hát én biztos vagyok, hogy így lesz, ugye a Vigadó dísztermében, tehát november 7-én 19 óra 30-kor, és hát nagyon fontos információ, hogy ez a koncert is sok más koncerthez hasonlóan, mint amiket a Vigadó most november elején műsorra tűzött, tehát ez is ingyenes, pusztán csak regisztrálni kell a Vigadó oldalán. Tamás, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Zelinka Tamással beszélgettem, aki ennek a koncertnek a műsorvezetője lesz, és hát nagyon sok sikert kívánok, meg egészséget természetesen, és hát a Parlandó szerkesztéséhez meg hát még egyszer 50 évet.
Hát, akkor már a halhatatlanok közé fogok kerülni, ha még 50 évet sikerül, és a Guinness-ek könyvébe is. Úgyhogy, ha eddig nem, akkor ezzel a plusz 50-nel, akkor valóban sikerülni fog.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen, minden jót, és köszönöm a megkeresést.